következett a mára kijelölt ige szakaszunk, a Mózes első könyve harmadik részének az első 13 verse. Így szól hozzánk Isten szent igéje. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, és mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek, abból megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele levő férjének is, és az is evett. És megnyilatkoztak mindkettőjük szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, szabadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel, hogy mesztelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél a fáról, amelytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy ettem. Kedves gyülekezet, bibliai történetek sokszor olyanok, mint a költemények, amelyekben az üzenetet kell néznünk, és nem ott kell megállnunk, hogy hogyan is tud a kígyó például beszélni. Nem tudom, láttunk-e középkori ábrázolásokat erről a jelenetről. Sajnos ott a kígyónak még női melle is van, mert a középkor úgy gondolta, hogy nem csupán az asszonyt kísértette meg, hanem a kígyó maga is valamilyen női, furfangos női lélek volt. Hát mi férfiak egy kicsit lehajtjuk a fejünket emiatt ma, és húzzuk a nyakunkat, hogy ez valaha is így jelenhetett meg. De ebben a formájában is az a cél, azt a célt szolgálja ez a történet, hogy mindenki értse, még az itt lévő gyerekek is, bár mi felnőttek nem mindig fogalmazunk érthetően. De ezt a kígyó történetet a gyerekek is értik. Hadd menjünk sorba, az egyik, aminél megállunk, hogy Isten teremtette ezt a kígyót is, és már is ott vagyunk egy olyan problémánál, hogy az örökké való, aki a javunkat akarja, miért hoz időnként bennünket olyan helyzetbe, hogy elképzelhetünk, nem csak elképzelhetünk valami mást is, mint amit ő szeretne elfogadtatni velünk, és amikor a döntést ránk bízza, akkor nagy a kockázata annak, hogy nem az ő elvei szerint hozzuk meg a döntésünket, hanem kipróbáljuk, milyen is az szemben állni vele. Tehát az Isten teremtette ezt a lehetőséget, hogy szembefordulhassunk vele, és ha kell, megtagadjuk őt. Másik dolog, hogy itt a mezei vadak között, a teremtett mezei vadak között láttatja ezt a kígyót, ezt a beszélő kígyót a Biblia, ami közé így fizikailag, emberileg valamennyien tartozunk. Tehát mondhatnánk azt is, hogy a kígyó ravaszabb volt minden teremtménynél. És ebben hangsúly van azon is, hogy nem lehet megkerülni a gonoszt és a kísértését csak úgy valamilyen kevély emberi okossággal. Senki ne higgye, hogy az az álnokság, amely megtéveszt, amely sokszor az igazság, a méltányosság és mindenféle egyéb érték álarcában közeledik, az egyrészt azonnal lelepleződik, másrészt pedig hasonló eszközökkel kezelhető és győzhető le. Aztán még egy gondolat a kígyóval kapcsolatban, hogy a kígyó az ellenpontja Istennek. Vagyis azt is mondhatnánk, hogy nem lenne nehéz a jó mellett kiállni. Olyan nagy az ellentét. Nem arról van tehát szó, hogy egy mennyből jövő angyal szól az első emberpárhoz, és mivel nem láttak ilyet se, kígyót láttak, nem olyan régen szemlélik, persze, mert ez a teremtésük napján történik a zsidó biblia magyarázat szerint, még azt is tudni véljük, hogy hány óra tájban történt mindez a dolog. Óra ugyan nem volt, de elmés biblia magyarázók még ezt is kiszámították. Azt hiszem, ez valahogy 11 óra tájban történhetett ez a dolog. Olyan valakinek a szavaira ülünk fel, aki nyilvánvalóan nem partnere vagy ellenfele az örökkévaló igazságainak. És ezt lefordíthatnánk nagyon egyszerű hétköznapi szavakra, gondolatokra is. Ha tudjuk, hogy hogyan szabad tisztességesen törvényeket alkotni, akkor miért van ott örökké az emberben az a kísértés, hogy alkossunk olyan törvényeket is, amelyek megengedik a csalást, megengedik a lopást. A kérdés csak az, hogy kinek engedik meg. Megengedik, hogy a gyöngébbekkel szemben erőszakot alkalmazzunk, hogy megtévesztőek legyünk, hogy embereket rabszolgasorba kényszerítsük. Ez örök kérdés. Ki mondta azt, hogy ezt megtehetjük? Ki mondta azt, hogy erre bármiféle felhatalmazásunk van? A kígyó mondta, nem az örökkévaló Isten mondta. És el lehet persze oda jutni a történetünk végén, hogy körbe-körbe mindenkire mutogatunk, az örökkévalóra is, aki a kígyót teremtette, aki az asszonyt teremtette, aki ezt az egész szituációt lehetővé tette, és közben elsikkad a mi felelősségünk, pedig arról szólna ez a történet, hogy igen, ekközben ébredünk rá, hogy milyen nagy súlya van a mi személyes döntésünknek, milyen nagy ügyek elindításában lehet az igaz emberi kiállás meghatározó. Örök kérdések, amiket a kígyó feszeget, és a módszer is. Nem megy nyíltan szembe Istennel, ő csak kérdez. Csak ugyan olyat mondott te Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek. Isten azt mondta, hogy egy fájáról ne. És lehet ezen gondolkodni, hogy miért van a kertben egy olyan fa, amitől el vagyok tiltva a kert közepén. Van egy súlyosabb kérdés a számomra, de előbb erre hadd találjak valamilyen gondolatot. Ez a tiltott fa mindig a másiknak az ugyanolyan joga az élethez és a lehetőséghez, mint amilyen jogom nekem van. Ez az ő joga. Ott ér véget az én önző szempontom, az én jogom, ahol a másiké elkezdődik. Nem nyúlhatok hozzá a másik alapvető jogaihoz csak azért, hogy azt is a számba tömjem, azt is a zsebembe rakjam, ami a másiknál van. Ez ilyen egyszerű dolog. Mondhatnám arra, hogy az az Istennek a fája, az a másik ember számára tartogatott fa, az ő jogai, az ő érdeke, az ő megelégedettsége, az ő békessége, az a gyümölcs, ami azon a fán van, nem vehetem el. Miért akarom mindig elvenni? És akkor itt említem meg, hogy a kert közepén nem csak ez a fa volt, nem csak az a kísértés, hogy miért ne vehetném el, hát én vagyok az erősebb, a rafináltabb, az ügyesebb csúszómászó. Miért ne hallgassak inkább kígyó testvérre ebben a dologban, aki arra ingerel, hogy vegyem csak nyugodtan el a másiknak a gyümölcseit is. Mert ott volt a kert közepén az életnek a fája is. Miért nem kell az életnek a fája? Mózes útjuk végén Izrael fiainak azt mondja, tanúnak hívom a mennyet és a földet, hogy előtökbe adtam a jót és a rosszat, az életet és a halált. Válaszd az életet. Miért nem választja az ember az életet ösztönösen? És ha nincs is időnk arra, hogy ezt teljes mélységéig kimerítsük, halljuk a felhívást arra, válaszd az életet. Miért kell neked a másik szemrevaló, kívánatos gyümölcse? Elégedj meg a kert összes fáival. Kert bármelyik fájáról vehetünk. Minden a miénk. Fiam, mindenem a tiéd, mondja a tékozló fiú bátyjának az apa Jézus példázatában. Mindenem a tiéd, miért fáj neked az, amit az öcsédnek adok? És miért érzed úgy, hogy ő nem érdemli meg? Miért gondolod, hogy vannak érdemes és érdemtelen emberek, szegények ezen a világon, és meg kell dolgozni mindenkinek azért, hogy megkapja, ami neki jár? Miért fáj neked a másiknak a gyümölcse? Igen, a kísértés ilyen, ahogy az asszony látja, tetszik, szép a fa, jó a fa eledelve, nem visszataszító, kívánatos a bölcsességért. Minden, ami az önzésről elmondható, benne van ezekben a gondolatokban. Valami jót akarok magamnak, hozzátartozóimnak, és nem érdekel, hogy másnak is jut-e. Igen, ott van szívünk mélyén ez a gyermeki önzés, a minden tudás, a minden birtoklás kísértése, ami ebben a történetben ott van, és ott van időről időre, generációról generációra, Ádámtól, Évától örökölve és örökítve, és olyan nevetséges az, aki önzetlen és lemond arról, ami karnyújtásnyira van tőle, elvehetné, de önmagát korlátozza. Isten maga is önmagát korlátozza ebben a világban, ha úgy tetszik, megölhető, kifosztható. Csak azt olyan nehéz meghallani, amit Jézus az utolsó vacsorán mond, a testéről is vegyétek, egyétek. Nincs semmi, amit ne adnék önként. Miért esik olyan jól erőnek erejével a megalázással elrabolni és megsemmisíteni a másikat? Mi az, amire ráébreszt a tiltott gyümölcs elvételének a nagy élménye? Hát arra ébreszti rá ezt a kedves emberpárt, hogy mindketten mezítelenek, védtelenek, el akarnak rejtőzni egymás elől, és el akarnak rejtőzni az Isten elől, és el akarnak rejtőzni önmaguk elől, egyik nevetségesebb, mint a másik. Ez a fügefa levél, ami hát az ilyen nevetséges rejtőzködéseknek a jelképévé lett, ez önmagáért beszél. Fügefa levéllel elpalástolni a bűnt. De sokan az almát emlegetik itt, csak ide betűzöm azt, hogy biztosan nem alma volt az Ádám csutka is innen származik, megakadt volna Ádámnak a torkán, és aztán hatalmas irodalma, meseirodalma van ennek, hogyan sodorta Ádám koponyáját innen, az özönvíz oda, arra a helyre, ahol az alma magból kinőtt egy almafa, aminek fájából a keresztfa készült volna, szörnyűséges, hosszadalmas, színes, tiritarka mesék születnek ebből az almából, de valószínű, hogy füge volt. Füge volt, mert azt mondják, nagyon bölcsen a zsidó biblia magyarázó testvéreink, hogy figefa gyümölcse is finom, és miért megyünk egy másik fához a következő bűnért? Miért egy másik fa levelével takarjuk el az előző bűnt? Fügét evett, és fügefa levél nem tudjuk mit evett. Halált evett, halandóvá tette, mulandóvá tette az életünket, hiába valóvá. Érdekes ez a régies szó, amit a bölcsesség irodalom is használ, a Prédikátor könyvében a bölcs Salamon azt mondja, hogy minden hiába való. De nem úgy, hogy értelmetlen, hanem hogy vészes gyorsasággal elmúlik az egész élet, és az élet minden szépsége is. Ez a megállíthatatlanság, az, hogy kicsúszik a kezünkből, hogy nem tudunk megállni, dolgokat visszapörgetni és újra lejátszani. Az egyszer elrontott dolog, ami kísér végig, amit aztán áldozatokkal, megemlékezésekkel, főhajtásokkal tudunk csak korrigálni. Itt van ez a tatár-szentgyörgyi történet is, biztos a jelenlévők tudják, hogy azóta a nagypapa is meghalt. Tehát mind három Róbert, vagy lehet, hogy nem Róbert volt, a nagypapa keresztneve, vagy Róbert volt, nem tudom pontosan, de azóta ő is meghalt, és az ő sorsa, ha nem is lőtték le, de sok mindenben hasonló, hiszen egy szóváltás miatt hirtelen, gyakorlatilag napok alatt ítélték másfél év börtönre őt, mert közmunka vállalás közben mondott valami sértőt a polgármesternek, aki neki osztálytársa volt Hajdal. És hát abba ment, emésztette föl önmagát, hogy miközben az ő fia, unokája, pere mindmáig nem jutott nyugvópontra, a megígért kárpótlásból nincs semmi, meg azt is hónapokkal, vagy talán egy évvel ezelőtt is elnyilatkozta a miniszter, hogy majd segítenek ebben, semmi nem történt. Addig az ő kicsit keserű, meggondolatlan szóváltása az neki másfél évet eredményezett. Állítólag rátette Hajdani osztálytársa vállára a kezét is. Ez erőszaknak, kézrátételnek minősült. Nem tudom, ne menjünk bele a részletekbe, csak mi történt itt, ami miatt nekünk soha nem olyan a kapcsolatunk többé, akkor is, hogyha nem voltunk benne ebben a szörnyűségben, de valamilyen módon mégis a másik oldalon állunk, és újra összejövünk emlékezni, kis mécsest meggyújtani, Halek szobrához oda megyünk, és állunk ott, és nézünk magunkba, és gondolkodunk, és nem jutunk ötről hatra. Történt valami, ami olyan egyszerűnek tűnt az elkövetés pillanatában, és isszuk mi, és isszák a levét a mi utódaink is. És végül hogyan szoktunk hozzáállni ehhez a dologhoz? Hát nem vállaljuk a felelősséget. Mi most eldöntjük visszamenőleg, hogy a történelemnek melyik részét vagyunk hajlandók vállalni. Akárhogy történt, akik ezt megpróbálják eldönteni, nem voltak jelen, de eldönteni nem csak ezért nincs jogunk, mert nem voltunk jelen többségünkben ezeknél az eseményeknél. Nem én voltam. Az asszony, akit mellém adtál, az asszony, aki így jó ámított el engem. Végsősorban te vagy érte a felelős, mert te adtad ezt a lehetőséget. mikor kezdődik el annak a kimondása, hogy az életért és benne mindazért, ami történik, felelősség terhel, nem úgy, hogy mindennek a végén, a végső elszámolásnál én adom meg az árát, a megváltás történet, ami a Biblia egyik emészthetetlen botránya, de ó és új szövetségen végighúzódó gondolat, a megváltás arról szól, hogy ennek a kárhozatos súlyát az örökké való Isten magára vette, és ami számunkra Jézusban ez a történet körvonalazódik, de ettől a mi felelősségünk, a mi döntésünk, a mi vállalásunk még nem változott meg. Isten nem semmisíti meg az egész programot, de azt várja, hogy közben felnőtté legyen az ember, és ő számíthasson rá. Ugye mi volt a kígyó kísértése? Hogy az Isten tudja, hogy olyanok lesztek, mint ő, jónak és rossznak tudói. De hát ez volt az Isten terve is, ezért alkotta a saját képére az embert. És ez a közbe iktatott kis próba, a szabad akarat próbája, arról szól, hogy mennyit bízhatok rá, mennyire bízhatok meg benne. Megpróbáljuk őt, hogy vajon rábízhatom-e ennek a világnak, ennek a földi életnek a kezelését. Aztán mégis rábízta, és úgy néz ki, ahogy mi ezt látjuk is. És közben mindig keressük, hogy rajtunk kívül ki másé a felelősség, hogy a világ ilyen, amilyen, amiben élünk. Nem csak a politikai része, a környezeti része, az emberi kapcsolatokkal összefüggő része, annak minden története. Ezt akarta Isten, hogy ezen a földön az ember egyfajta isteni kompetenciával és felelősséggel uralkodjék, nem a szó megsemmisítése, kizsákmányolása legyen az értelme az uralkodásnak, hanem a gondoskodás, az együttélés. Tudom, hogy melyik az én fám, végtelen lehetőségeim vannak, és tudom, hogy melyik az a fa, amelyikhez nem nyúlhatok. Tudom-e? Isten segítsen meg bennünket a mai kérdésekre tisztességes jó válaszokat adhassunk. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mindenható, örökkévaló teremtő Istenünk, hogy te alkottad az embert, alkottál mindannyiunkat, neked gondod van ránk, segíts minket, hogy merjük vállalni azt a felelősséget, amit ránk bíztál. Köszönjük, hogy neked bizalmad és hited volt és van az emberben, hiszen ránk bíztad, hogy műveljed és műveljük és őrizzük a földet, amit te megalkottál, ami számunkra. Te bocsáss meg a mi vétkeinket, hiszen oly sok esetben rosszul döntünk. Segíts vállalni ezért a felelősséget. Segíts kimondani azt, hogy vétkeztem, hogyha így történt. Segíts elfogadni embertársainkat, azokat is, akik mások, mint mi, hiszen mindannyian különbözőek vagyunk, így alkottál minket, így szép ez a világ. Köszönjük neked, hogy rátérhetjük a mi életünket és a mi cselekedeteinket, és segíts nekünk jó döntéseket hozni, választani jó és rossz között, adja ez nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy kimerjünk állni azok mellett, akiket bántanak és támadnak. Kérünk különösen roma testvéreinket most és a áldozatok hozzátartozóért. Te segíts meg országukat, a döntéshozókat is, hogy jó döntéseket tudjanak hozni ezen a területen, és te áld meg a mi életünket, a mi hetünket, hétköznapjainkat, amikor a kisebb és nagyobb döntések elé kerüljünk, hogy téged tudjunk választani, és azt a döntést, amit te mutatsz a mi számunkra.
A helyünket elfoglalva
befejezésül a 227-es közéletben énekeljük a lakocskának hátoldalában. Lehet is, hogy még nem voltam az a mindenki. 226-os dicséretnek az 5. alapjait majd a hirdetésre is.